pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.
7 óra 17 perc van, és itt van velünk a telefonvonalban Bertalan Sándor, az MKB középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
Ahogy a hírekben is említettük, meg már a legtöbben értesültek róla, a rezsivédelmi és a honvédelmi alapba kell nagyon sok szektor szereplőinek befizetniük az extra profitjukat. Itt részletszabályokat egyébként ma fog ismertetni majd Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Ön hogyan reagál, mit gondol, mi lehet ez az úgynevezett újabb banki különadó, ami sújthatja önöket?
Hát ugye nyilvánvalóan, ahogy ön is említette, az ördög a részletekbe rejlik, szokták mondani, tehát nyilván várjuk mi is azt, hogy pontosan mihez kötöttem, milyen mértékben, egyáltalán milyen nagyságrendű ez az adó. Ugye a bankszektor már azért korábban is kivette részét így a válságkezelésben, részben a banki különadó, részben tranzakciós illetéken keresztül. Ami nyilvánvalóan abszolút egyik irányból érthető, hogy bizonyos típusú válságkezelésre bizonyos eszközöket kell alkalmazni a kormányzatnak másik oldalról, ugyanakkor ez nyilvánvalóan egy olyan jövedelmet von el a bankszektortól, aminek meg kell nézni, hogy ugye milyen hatásai lehetnek. Nyilvánvalóan ez hosszú távon nekünk is el kell gondolkozni, hogy milyen típusú költségeket kell átcsoportosítani ott esetben, de hogy ön is említette, várjuk a részleteket, és nyilvánvalóan ehhez igazodottan fogjuk ezeket nyilván alkalmazni és beilleszteni a hétköznapjainkba.
Egyébként az eddig ismert különadók, bankadók, tranzakciós illeték mennyire nehezítik meg a pénzügyi dolgát a bankoknak, hogy látja, és erre milyen mértékű lehet ez az új teher, mennyire lehet nehéz ezzel gazdálkodni?
Hát én azt gondolom, hogy a bankszektor erős, tőke oldalról megfelelően ellátott, tehát nyilvánvalóan ilyen típusú vagy nagyságrendű problémát eddig sem okozott. Természetesen minden költség elvonás az nem esik jól, hiszen ennek valahol megvan a helye. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy ez milyen nagyságrendű lesz, és akkor annak függvényében tudjuk azt átgondolni, hogy ez adott esetben milyen korábbi intézkedések vagy stratégiáknak a módosítását teszi szükségessé. Tehát nagyon várjuk azt, hogy a részletek azok miről fognak szólni, illetve abból kiderül, hogy mekkora nagyságrendű elvonásra számíthatunk.
Így van, megismerjük akkor ma a részleteket, és biztosan fogunk beszélgetni ezt követően is a szektor szereplőivel. Térjünk át arra a témára, hogy ugye az MKB Bank kapcsán az utóbbi időben a magyar bankholdingba való betagozódás az, ami igazán uralta a híreket. Ugye, hogyha jól tudom, március végén egyesült a Budapest Bank és az MKB Bank, MKB Bank NRT néven, és a Takarék Bank a jövő évben fog csatlakozni ehhez a fuzionált egyesült bankhoz. Javítson ki, ha tévedek, most hogyan néz ki a menetrend?
Igen, gyakorlatilag Magyarországon abszolút egyedülálló, de talán Európában is ilyen nagyságrendű bankfúzió az nem volt még, ahol is ugye a magyar tulajdonban lévő magyar bankholding irányítása, tulajdonlása vezetése alatt a három nagy magyar kereskedelmi bank, az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Bank egyesülési folyamata van jelenleg a palettán. Ennek első lépéseként, ahogy én is említette, március végével a Budapest Bank beleolvadt az MKB Bank NRT-be, és MKB Bank néven folytatja a tevékenységét. Ehhez csatlakozik jövő év első fél évében a Takarékbank, és igazából így ez a három kereskedelmi bank az ország mérlegfőszeg szerint második legnagyobb, de bizonyos piaci szegmensekben pedig piacvezető pozícióval rendelkező nagy pénzügyi intézményét fogja így alkotni, például hogy a vállalati üzletágban, agrárüzletágban abszolút piacvezető pozícióval bír ez a három kereskedelmi bank. Mi azt gondoljuk, és az egész fúziónak ez a lényege, hogy három olyan kereskedelmi bank, amely mindegyik valamilyen típusú sajátosságokkal, előnyökkel rendelkezik, összeáll egy közös vezetés irányítás alatt egy úgynevezett kvázi szuperbanká. Ez minden banknak az előnyét ötvözve egy olyan univerzális kereskedelmi bankként fog tudni működni a jövőben, amely a bármelyik szegmensben, illetve bármilyen szolgáltatásban a bankcsoport szinten maximális rugalmassággal és személyes kiszolgálással fogja az ügyfeleinknek a napi banki ügyeit intézni, illetve a banki tanácsadási partneri kapcsolatot kialakítani. Ugye nagyon fontos még megjegyezni, hogy emellett egy egyedülálló új platform fejlesztésébe kezdtünk, ami elsősorban a retail lakossági vállalati mikrovállalati szegmensben fog majd egy olyan piacon egyedülálló novumot jelenteni a fintech cégek kihívásaira is válaszolva, hogy nagyon gyorsan, rugalmasan egy saját fejlesztési platformon keresztül tudunk reagálni a piac termékeinek a gyors változására, a fintech cégek kihívására. Nyilván ez egy folyamat, ez elkezdődött, de itt a bankfúzióval párhuzamosan ez a platform szintén kifejlesztésre kerül, és egy-két éven belül egy nagyon rugalmas, ütős, versenyképes IT és banki termék struktúrával tudunk a tömeges ügyfélkiszolgálásban egy abszolút piacvezető pozíció irányába törekedni.
Hogyha már ugye ügyfelek, ugye láthatjuk például a metró aluljárókban is, hogy hirdetik, vagy próbálják ugye elmagyarázni, hogy az ügyfeleket hogyan érinti konkrétan ez a bankfúzió. Aki eddig a Budapest Banknál vezetett számlát, neki mit kellett tennie? A Budapest Bank ügyfelek mostantól akkor MKB Bank ügyfelek, vagy hogyan néz ez ki, és a Takarékbank ügyfeleit hogyan fogja érinteni a fúzió?
Ugye nekünk alapvető fontosságú, hiszen elsődleges szempont az ügyfeleinknek a maximális kiszolgálása, hogy ebből lehetőség szerint semmit ne érezzenek. Tulajdonképpen az, hogy itt a bankok egyesülnek, az nem az ő dolguk, nekik egy fontos, hogy megkapják azt a magas színvonalú kiszolgálást, amit korábban. Tehát ennek az elvnek a mentén igyekszünk így ezt az egész folyamatot lemenedzselni. Tehát tulajdonképpen ugye nem történik számlaszámváltozás, igazából az ügyfelek gyakorlatilag ugyanoda, ahova eddig is bementek, be tudnak menni, és ugyanúgy megkapják azt a szolgáltatást. Nyilvánvalóan a logó át van már festő, és bizonyos típusú, termék előnyöket igyekszünk a részükre már az egyesülés fázisában is biztosítani, de gyakorlatilag reményeink szerint ez a részükre nem okoz hátrányos vagy negatív következményt, sőt, ennek inkább az előnyeit kell, hogy érezzék. Gyakorlatilag a személyes kapcsolattartás, a személyes kontaktusban hiszünk, hiszen ez az egyik alapelvünk, hogy személyesen önnek személyes tanácsadással rendelkezésre, úgyhogy én azt gondolom, hogy bátran ugyanúgy a ügyfeleinket várjuk a korábbi kontaktokon, a korábbi partneri kapcsolatokban. A logó az nyilván most még át van festve, ez egyébként ez egy ilyen átmeneti jellegű, hogy most MKB Bank NRT néven futunk még, és ugye a Takarékbank jogilag külön, igen, de jövő év elejére egy új brand is meg fog jelenni.
A Magyar Bank Holding brand?
Nem feltétlenül a Magyar Bank Holding, egy új brand, ami azt gondoljuk, hogy kellően tükrözést támogatja ennek az új hármas nagy banknak a létrejöttét, illetve a piaci helyzetét, pozícióját.
Világos, és akkor a szervezeti dolgokat követően csatoljunk át most a hitelezéshez, és ezzel fogjuk folytatni is majd a beszélgetést a 7:30-as híreket követően. Hát erről is mindenki értesül, látja akár a törlesztő részleteiben, vagy az új hitelfelvételeknél, hogy alapkamat emelési ciklus van Magyarországon. Nagy változást hozott-e már mindez az eddigi alapkamat emelések a hitelezésben? Ja, olvasom, hogy például a piaci kamatozású KKV hitelek átlagkamata évtizedes csúcsra emelkedett. Ez egy nagy paradigmaváltása az elmúlt időszakhoz képest.
Igen, azt kell mondjuk, hogy ugye az MNB proaktív jelleggel a tavalyi év közepétől egy kamat emelési ciklust elkezdett, amit az iránymutatásai szerint ez folytatni is fog, tehát ugye az idén még azért további kamatemelkedésre is várunk. ami igazából az inflációs hatásokkal együtt valószínűleg ez tartósabban velünk marad, és talán visszakorrigálásra, bár nincs varázskönyv a kezünkbe, inkább jövő év végével várható, amennyiben úgy alakulnak a gazdasági folyamatok, illetve az inflációs pálya. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy itt a válság elindulásával gyakorlatilag ugye az, hogy a hitelezés az fent tudott maradni, sőt, intenzív hitelezés tudott létrejönni, az a támogatott hitelkonstrukcióknak volt köszönhetően, kezdődött ugye az EHP forrással, az MNB által biztosított maximum 20 éves, 2,5%-os fix kamatozású hitel lehetőséggel, majd ennek a kamatbázis, ennek a kamat, a forrásra ráépülve megjelentek a különböző támogatott konstrukciók, itt a, ezek közül a legnépszerűbbek a Széchenyi konstrukciók voltak, és gyakorlatilag ez beépült a KKV finanszírozásába, ugye a Széchenyi konstrukcióban állami támogatásnak köszönhetően alacsony kamatozással, hosszú lejáratra, illetve ennek volt forgóeszköz ága, volt beruházási ága, munkahely védelmi ága.
Igen, hát ugye a járvány miatt lettek hozva, nem ezek a támogatott?
Abszolút járvány miatt, és ugye ne felejtsük, hogy az egyik legfontosabb, hogy a kockázatok mérséklésére krízis garancia program indult el, ami a Garantikának, az AFA is csatlakozott ehhez, elsősorban a Garantikának a támogatásával ezek a termékek gyakorlatilag lehetővé tették azt, hogy a banki kockázatok a válság ellenére is kezelhetőek maradtak, 80-90%-os GHG-s garantikás garanciával kombinált termékek beépültek tulajdonképpen a KKV finanszírozásával, ugye bankholding tagbankjainál a tavalyi év első negyedévében ezek a konstrukciók még kb. 30%-át tették a finanszírozási aránynak, az idén első negyedévben ez már 50%. Tehát igazából beépültek, és hát ugye itt a következő kérdés, ugye ennek a kivezetése jelenleg folyamatban, június 30-ával ezek a konstrukciók kifutnak, tehát fel kell készülnünk arra, hogy visszatérünk a valamilyen szinten a piaci és magasabb szintű kamatozású konstrukciókra.
Na és akkor ezzel fogjuk folytatni a 7:30-as híreket követően. Vendégünk itt a Reggeli Monitorban Bertalan Sándor, az MKB középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója. Hamarosan jövünk vissza.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.